Vége a füstölésnek, a zárt helyeken elfogadták a nem dohányzókat védő törvényt.
Alaptörvény már van, most a sarkalatos törvényekről kezdődik nemzeti konzultáció.
Grosics és Buzánszky, az aranycsapat oszlopai egyszerre lettek a nemzet sportolói.
25 év a szarkofág árnyékában, a világ még ma is szenvedi Csernobil következményeit.
Elfogadta az országgyűlés a nem dohányzókat védő törvényt, januártól tilos rágyújtani a zárt közterületeken, az éttermekben és a munkahelyeken is. Külön dohányzó részt sem lehet kijelölni.
Az egészségügyi és oktatási intézményeknél még az udvaron sem lehet dohányzóhely. 3 hónapig csak figyelmeztetnek, jövő áprilistól viszont már büntetik is azokat, akik megszegik a jogszabályt.
A vendéglátósok bevételkieséstől félnek. Az egészségügyi világszervezet felmérése szerint azonban azokban az országokban, ahol szigorítottak, hosszú távon nem csökkent a forgalom.
A Debreceni Egyetem hallgatói évek óta csak az épület előtt dohányozhatnak. Ők azt mondják, ez még télen sem gond.
Inkább fázok egy kicsit, mint hogy bent tisztabb is legyen.
Ezen a szórakozó helyen is csak egy kijelölt helyen lehet dohányozni.
Esetlegesen vendégkört véljük, hogy tudunk csábítani azzal, hogy van egy jelentős olyan réteg is, aki a dohányzás miatt nem jár mondjuk szórakozó helyekre.
Januártól már nem lehet kijelölni dohányzó részt. Ebben az étteremben azt mondják, biztosan visszaesik a forgalmuk, a vendégeik zöme ugyanis dohányzik.
Nagyon sokan azért is szeretnek ide járni, italozgatni, vacsorázgatni, hogy utána egy jó cigarettát elszívjanak.
A fővárosi Szent Imre kórház dolgozóinak fele minden nap rágyújt. Most is csak a bejáratoknál lehet dohányozni, jövőre már ott sem.
Én azt hiszem, a betegekkel, különösen amikor aktuálisan éppen betegek, könnyebb lesz megértetni, hogy ne dohányozzanak, mint a munkatársainkkal, de igyekszünk.
Fontos változás, ugye egy évünk van a felkészülés részint, a dohányosoknak részint, az intézményeknek részint, pedig mi legfontosabb szerintem részint az egészségügyi ellenőrző szervnek.
Ha az ANTS törvényszegésen kap valakit, akkor a dohányzónak, a szabály betartásáért felelős személynek és az intézménynek is fizetnie kell. A pszichiátriai intézetekben azért rá lehet majd gyújtani, a vonatokon és iskolák környékén azonban már nem. Magyarországon a felnőttek 36%-a rendszeresen rágyújt, és évente 30 ezer ember idő előtti haláláért felelős a dohányzás.
Újabb nemzeti konzultációt indít a Fidesz, ezúttal az alaptörvényhez kapcsolódó törvényekről. A Fidesz frakcióvezetője ma reggelben jelentette be, hogy a sarkalatos törvényekről kikérik az állampolgárok véleményét. Az új alaptörvény hatályba lépéséig, azaz jövő januárig, 48 törvényt kell módosítani és 25-30 új törvényt kell alkotni. Sarkalatos törvény rendelkezik majd a közteherviselés és a nyugdíjrendszer alapvető szabályairól, valamint a családok védelméről. Ezeknek a vitájában valamennyi párt részt vesz.
Az önvédelem és a tulajdonvédelem joga, a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatárának csökkentése, vagy az önkormányzati választási ciklusok 4-ről 5 évre növelése, mind olyan változás, amelyet kétharmados, vagyis sarkalatos törvényben kell szabályozni. A Fidesz frakcióvezetője ma reggelben azt mondta, a sarkalatos törvényekről is kikérik az állampolgárok véleményét.
Azt a fajta nemzeti konzultációt, amelyet elkezdtünk, szeretnénk a sarkalatos törvények kialakításánál is folytatni.
Ennek eredményétől is függ, miként változik például a választójogi törvény. De azt Lázár János megerősítette, hogy a határon túliak, akik felveszik a magyar állampolgárságot, szavazati jogot is kapnak. Az MSZP azt mondja, a törvények vitájáról már nem fognak kivonulni.
Azon fogunk dolgozni, hogy világos alternatívát állítsunk ezekben a kérdésekben, amik a parlament elé fognak kerülni.
Az LMP is részt vesz a kétharmados törvények megtárgyalásában. Azt mondják, az alaptörvény vitájáról elvi okokból maradtak távol.
A alkotmányozási eljárásnak egészen mások a kritériumai, a peremfeltételei, mint bármilyen más, akár sarkalatos, akár nem sarkalatos törvényalkotási eljárásnak.
A Jobbik frakció az eddigi vitában is részt vett, és a sarkalatos törvények vitájánál is ott lesz.
És ezekben a vitákban is el fogjuk mondani a véleményünket, ha kell kendőzetlenül, ha kell tabudöntögető módon.
Az új alaptörvény 48 témáról rendelkezik úgy, hogy kétharmados törvényben kell meghatározni a részleteket, és 25-30 teljesen új törvényt kell alkotni.
A gyöngyöspatai eseményekről vitáztak napirend előtt a képviselők a parlamentben. Kocsis Máté fideszes képviselő azt mondta, sem a többség, sem a kisebbség nem terrorizálhat embereket. A politikus szerint az MSZP és az LMP hisztériakeltésre használta fel a Vöröskereszt által szervezett nyaralást. Kontrát Károly belügyi államtitkár szerint a rendőrség fenntartja a rendet a településen. Vona Gábor a Jobbik nevében lemondásra szólította fel a belügyminisztert, és állandó parlamenti bizottság létrehozását kezdeményezte a cigány-magyar együttélésről. Az MSZP-s harangozó Tamás azt mondta, a 33 leghátrányosabb helyzetű településen vissza kell állítani a településőrséget. Az LMP a BTK módosítását kezdeményezte.
Befejezte a Kopaszigát melletti területek eladása miatt folytatott nyomozást a központi nyomozó főügyészség. Az ügyben korrupciós bűncselekménnyel gyanúsítják Molnár Gyula egykori 11. kerületi szocialista polgármestert és Lakos Imre volt szabaddemokrata alpolgármestert. Az ügyészségnek 30 napja van arra, hogy döntsön a vádemelésről.
Az újbudai önkormányzat volt vezetői ellen egy Kopaszigát melletti ingatlan eladása miatt indult nyomozás. Az ügyészség szerint Molnár Gyula egykori MSZP-s polgármester és Lakos Imre volt szabaddemokrata alpolgármester hivatali hatalmával visszaélve törvénytelen módon kezdeményezte a nagyértékű telek magánkézbeadását.
A központi nyomozó főügyészség a volt polgármester és társa elleni nyomozást befejezte, az iratismertetések jelentették a nyomozás végpontját, ezt követően az eljárás új szakaszba lépett, az úgynevezett vádelőkészítő szakaszba, amely jelenleg is tart.
A gyanú szerint Molnár Gyula és Lakos Imre az államháztartási törvény versenyeztetése vonatkozó előírásait megkerülve közreműködött az ingatlan eladásában. A híradó kereste Molnár Gyulát, de nem tudtuk elérni. Lakos Imre védője az eljárás megszüntetését kérte az ügyészségtől.
Lakos Imre semmilyen bűncselekményt nem követett el, ezzel kapcsolatban semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre. Következésképpen a központi nyomozó főügyészségnél egy több oldalas beadványban indítványoztam a büntetőeljárás megszüntetését.
A vádelőkészítő szakaszban az ügyészség dönthet úgy, hogy vádat emel, de akár úgy is, hogy megszünteti az eljárást egyik vagy másik gyanúsítottal szemben. Az ügyészségnek 30 napja van arra, hogy döntsön a vádemelésről.
Feljelentést tett a kormányzati ellenőrzési hivatal a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnál történt hűtlen kezelés gyanúja miatt. Ahogy arról múlt héten beszámoltunk, a KEHI vizsgálata szerint több százmilliós kár érte az államot az alapítvány pazarló gazdálkodása miatt. A vizsgálat szerint 9 szállodát áron alul engedtek át a többségében magántulajdonban lévő Hungest Hotels ZRT-nek, a Hungest pedig a megszerzett üzletrészeket több esetben rövid időn belül 78%-os haszonnal értékesítette tovább. A KEHI jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt tett feljelentést.
Előzetes letartóztatásból házi őrizetbe került az adócsalással és más bűncselekményekkel gyanúsított Koltai Gábor filmproducer. A fővárosi bíróság szerint a szökés, elrejtőzés veszélye nem akkora, hogy azt csak a legsúlyosabb kényszerintézkedéssel lehetne kizárni. Koltai Gábort és két társát decemberben vették őrizetbe. A vámnyomozók szerint több mint 2 milliárd forint kárt okoztak azzal, hogy 2007 óta 4 milliárd forint adót igényeltek vissza filmtámogatásként, úgy, hogy fiktív számlákkal számoltak el valót. Költségeket. A gyanú szerint a filmek gyártására és értékesítésére számlázási láncolatot hoztak létre.
Átadták a Nemzet sportolója címet Grosics Gyulának és Buzánszki Jenőnek, az aranycsapat két legendás labdarúgójának. A kormány márciusban döntött úgy, hogy 12-ről 13-ra emeli a Nemzet sportolóinak számát azért, hogy Grosics és Buzánszki egyszerre kaphassa meg a címet.
Kormánya Nemzet sportolója kitüntető címet adományozza Grosics Gyula válogatott labdarúgónak, az aranycsapat legendás kapusának.
Két legendás sportolónk, az egykori aranycsapat labdarúgói Grosics Gyula és Buzánszki Jenő Orbán Viktor miniszterelnöktől vették át a Nemzet sportolójának járó oklevelet. Polyák Imre olimpiai bajnok birkózó novemberi halálával üresedett meg egy hely, és a kormány márciusban döntött úgy, hogy 12-ről 13-ra emeli a Nemzet sportolóinak számát, hogy Grosics és Buzánszki egyszerre kaphassák meg a címet.
A nemzet megújításához sorsfordító tettek és példát mutató erős emberek kellenek. Olyanok, akikre joggal nézünk fel, akikre hallgathatunk.
Az átadón kisfilmmel elevenítették fel az 1953-as évet, az évszázad mérkőzését, melyen a magyar aranycsapat 6-3-ra legyőzte az akkor már 90 éve veretlen Angliát. Buzánszki Jenő hátvédként lépett pályára a Wembley stadionban.
Hagyj még meg tiszteltet, és kívánom azt, hogy a jövő nemzedék vegye át a stafétabotot.
Grosics Gyula védte a legendás csapat hálóját az évszázad mérkőzésén. A fekete párducként emlegetett kapus azt mondta, már csak ők ketten élnek az aranycsapat tagjai közül, de valamennyiük nevében veszi át az elismerést.
Nem csak kettőnket, hanem a 11 játékost kellett volna. Ezzel a kitüntető címmel a nemzet legjobb sportolói közé választam.
A nemzet sportolója kitüntetést 2004 óta ítélik oda azoknak a sportolóknak, akik pályafutásukkal és utána is kiemelkedő sport és közéleti tevékenységet végeztek.
További részletek a híradó után a Telesportban. És hogy mi lesz még a híradóban, húsvéti jégeső a Zalai Liszón.
És komoly zenei siker, a budafoki Doknányi zenekar játszik Sting turnéján.
Jégeső söpört végig tegnap kora este a Zala megyei Liszón. Borsónagyságú jég esett, pillanatok alatt beborítva a települést. Stábunk még ma délelőtt is talált jeget az út mellett. A lezúduló csapadék sok hordalékot vitt magával, még ma délelőtt is sarat takarítottak a településen.
Az útszéli jeget fotózza ez az autós a Zala megyei Liszó határában. A Borsó és Mogyoró nagyságú jégdarabok egy része még mára sem olvadt el. Ezen az amatőr felvételen jól látszik, hogy szinte alig lehetett az utcára menni, olyan sűrűn esett a jég. A jégverés csaknem egy órán át tartott, tönkretette a gyümölcsösöket is, ebben a kiskertben szinte semmi nem maradt éppen.
Ilyenre én most ma 60 éves vagyok, de még ilyenre nem emlékszem, hogy ilyenkor ilyen jég volt. Hát 40 percig körülbelül esett a jég.
A domboldalon fekvő területeket sem kímélte a jég. Ott a szőlő 70%-át és a gyümölcsfákat is elverte.
Hát ebben a tármis nem lesz, mert a tármis leválta róla mind. Így van lenne föl a tármis. Amiből lenne a tármis. A bimbókat, amilyen voltak ilyen virág, rügyákat leválta.
Délelőtt a sarat lapátolták a községben. A dombról lezúduló víz ugyanis sártengerré változtatta Liszót. Megteltek a csatornák, és a jég a csatornarendszert is megrongálta. Több milliós a kár.
Körülbelül 6-7 millió forint keletkezett a vízelvezető árkokba, amiket kimozgatott, lerakott különféle hordalékokkal, illetve sárral, illetve medellapokat kimozdított a helyéről.
A belvízelvezető rendszert márciusban adták át Liszón. A falu most Viszmajor támogatást kér, hogy rendbe hozzák.
Droghálózatot számoltak fel Sátoraljaújhelyen. A rendőrök lakossági bejelentés alapján csaptak le egy házra a pénzügyőrökkel közösen. Az épületben kábítószer maradványokat és tárolásokra szolgáló zacskókat találtak. Két dílert és 15 fogyasztót fogtak el, valamennyiük ellen kábítószerrel való visszaélés miatt indult eljárás. A kihallgatásokon a dílerek azt mondták, a kábítószerhez Budapesten és Miskolcon jutottak hozzá.
Népegészségügyi központot hoz létre az ANTS az év második felére. Ezt Paller Judit országos tisztifőorvos jelentette be. A szervezet dolga lesz, hogy változtasson a lakosság egészségügyi hozzáállásán. Minél több ember győzzenek meg a helyes táplálkozásról, az életmód fontosságáról, a szűrővizsgálatok jelentőségéről és arról, hogy betegség esetén mindenki időben menjen orvoshoz.
A 25 évvel ezelőtti csernobili katasztrófára emlékeznek ma Európa több pontján. 1986-ban ezen a napon történt a világ legsúlyosabb atomreaktor balesete, ami közvetve vagy közvetlenül tízezrek halálát okozta. Ezrek élete múlt azon is, hogy a szovjet vezetés napokig titkolta a katasztrófát.
Hajnali 1 óra 23 perckor kondult meg a harang az ukrán fővárosban, majd néma csend következett. Percre pontosan 25 évvel ezelőtt ugyanebben az időpontban történt a csernobili atomkatasztrófa. Az orosz és az ukrán elnök a csernobili zóna melletti Slavutics városában emlékezett. A nukleáris katasztrófa iszonyatos következményekkel jár. Ma már látjuk, hogy a tragédia nem ismer határokat. Alekszandr Lukasenko fehér orosz elnök az utolsó percben lemondta a részvételt, inkább a fehér orosz Gomel térségét látogatta meg, ahová a csernobili szennyeződés 60%-a jutott. Ott 20 ezer évig biztosan nem lehet földműveléssel foglalkozni. 25 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án két robbanás döntötte romba a Kijevtől 130 kilométerre északra található atomerőmű 4-es blokkját. A balesethez az erőmű tervezési hibája és egy rosszul végrehajtott szimulációs gyakorlat vezetett. A mentésben résztvevő katonák és önkéntesek, az úgynevezett likvidátorok többsége minimális védőfelszereléssel dolgozott. A tűzoltók a mentés során meghalt társaik szemrevételezésével próbálták megállapítani a sugárzás nagyságát. A sugárellenőrző rendszer használhatatlan volt. Csak a robbanás után egy nappal rendelték el a néhány kilométerre fekvő Pripyat város evakuálását. A szovjet és a magyar pártvezetés is napokig elhallgatta a tragédiát, miközben a radioaktív felhő elérte Európa nagy részét. A Népszabadság egy kis hátsoldalas hírben három nappal a tragédia után törte meg a csendet. Másnap egy nagy cikkben pedig mindenkit megnyugtattak, hogy Magyarországot nem veszélyezteti a radioaktív szennyeződés. Miközben az állambiztonsági szervek már jelentették a kormánynak, hogy május 1-én Ungvár felől erősen sugárfertőzött felhőzet érkezett Magyarország légterébe.
A csernobili atomerőművet azóta betonszarkofágba zárták, de az állapota ma sem stabil. Keresik a végleges megoldást, de Ukrajna ragaszkodik hozzá, hogy ne egyedül kelljen kifizetnie az egykori szovjet erőmű ma is sugárzó maradványainak eltüntetését. Csernobil óta tart a vita az atomenergiáról. Ez csak erősítette a japán földrengésben megsérült fukushimai erőmű újabb súlyos sugárszennyezése.
A csernobili atomerőmű utolsó reaktorát 11 éve zárták be. A környék továbbra is lezárt terület. Ukrajna újabb védőburkot szeretne építeni a betonszarkofág fölé. A múlt heti kijevi donorkonferencia résztvevői több mint 500 milliárd eurót ajánlottak föl erre. Magyarország 2 millió euróval járul hozzá a költségekhez. Azarov ukrán kormányfő további segítséget vár, mert az országnak már 180 milliárd dolláros kárt okozott az atomerőmű katasztrófa. Nem csak a csernobili évforduló, hanem a másfél hónapja megsérült fukushimai erőműből kikerült radioaktív anyagok is újra ráirányították a világ figyelmét az atomenergia veszélyeire. Több nyugat-európai országban is tüntettek az utóbbi hetekben, az atomerőművek bezárását követelve. Budapesten ma a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál tartottak demonstrációt környezetvédő aktivisták. Több mint 130 civil szervezet csatlakozott ahhoz az állásfoglaláshoz, amely szerint a megújuló energiákra kell alapozni az energiatermelést.
Fokozatos kivonásra lenne szükség, mert az atomenergiának a környezeti és társadalmi kockázatai miatt nem tartjuk elfogadhatónak. Ezért nagyon komolyan felül kell vizsgálni független, átlátható stressztesztel, hogy valóban Paks megfelel a biztonsági előírásoknak.
A Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója szerint a villamos energiaigény növekedése miatt hosszú távon is szükség lesz a paksi atomerőműre.
Magyarországnak a paksi blokkok üzemidő hosszabbítására feltétlenül szüksége van. Ugye 2012 és 2017 között állnának le az eredeti tervek szerint a paksi blokkok. Ennek az időnek a meghosszabbítása 20 évvel lehetséges.
A paksi erőmű nélkül Magyarország villamos energiatermelésének több mint egyharmadát elveszítené.
Lemondott a Tóásó ügy nyomozását 2 éve vezető bolíviai ügyész. Marcelo Souza a személy elleni fenyegetésekkel és rágalmazásokkal indokolta a lépést. Az ügyész szerint egyesek megpróbálják úgy beállítani a bolíviai terrorista pert, mintha az ügy sosem létezett volna, csupán a Morales kormány kreálta volna politikai célból. A jelenleg is tartó meghallgatás sorozaton dől el, hogy a bizonyítékok alapján lesz-e tényleg büntető per, amelyben a magyar állampolgársággal is rendelkező Tóásó Előd is vádlott lenne.
Felbojdult London a hercegi esküvő főpróbái miatt. 3 nap múlva pénteken lesz Vilmos trónörökös és menyasszonya Kate Middleton esküvője a Westminster apátságban a brit monarchia ősi koronázó templomában. A ceremóniát a Magyar Televízió élőben közvetíti, de beszámol az eseméről a Duna Televízió és az MR1 Kossuth Rádió is.
Az utolsó simításokat végzik London belvárosában a királyi esküvő előtt. A közlekedési lámpákat is ellenőrzik a rendőrök, a legkisebb hiba sem csúszhat a másodpercről másodpercre megtervezett ceremóniába. Ezt az esküvőt nagyban meghatározza a protokoll. A fiatalok tiszteletben tartják a királyi esküvők eddigi hagyományait, de biztos vagyok abban, hogy a nap végén azt mondják majd, mindent megkaptunk, amit szerettünk volna, mondja az egyik esküvő szervező. Már bemutatták az esküvői étkészletet, a tortákat, süteményeket és a dekorációt is. Vilmos herceget és Kate Middletont a Westminster apátságban adja majd össze az anglikán egyházfeje, a Canterbury érsek. Az ifjú pár a szertartás után ebben az aranyhintóban tér majd vissza a Buckingham palotába. A rendőrség rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készül az eseményre. A londoniakon kívül ugyanis várhatóan 500 000 érkeznek pénteken a fővárosba. A brit királyi haditengerészet zenekara is minden nap próbál. A londoniak pedig már most hangolódnak a pénteki utcafesztiválokra. Az utcák dekorálásába a gyerekek is besegítenek. A királynő a napot munkaszüneti nappán nyilvánította. Összehívjuk az összes szomszédot és mulatunk egy nagyot, mondja az utcafesztivál egyik szervezője. Vilmos hercegnek és menyasszonyának Kate-nek talán csak az időjárás okozhat némi fejtörést. A friss előrejelzések ugyanis hűvös szeles időt és záporokat jósolnak péntekre.
Magyar szimfonikus zenekar kíséri Stinget nyári turnéján. A világhírű zenésszel a budafoki Doknányi zenekar is játszik a Symphony City turnén Budapesten és Grazban. A koncertsorozat, amelyen Sting nagy slágerei szimfonikus zenekari átdolgozásban hallhatók, tavaly indult. Eddig a londoni királyi filharmonikusok kísérték, most azonban több zenekar közül a 40 éves Doknányi zenekarra esett a választás.
50-60 fős szimfonikus zenekar kíséri Stinget új turnéján. Menedzserei egy hónappal ezelőtt kérték fel két koncertre a budafoki Doknányi zenekart. Júniusban Budapesten, majd Grazban zenélnek együtt a világsztárral. Személyesen még nem találkoztak, egyelőre egy korábbi koncertfelvételen elemzik, hogy mit is kell majd csinálniuk.
Általában nem szokott ekkora balhé lenni, hogy az emberek a beosztásnál azért küzdenek, hogy beosztódjanak a dologba.
A zenekar tagjai között vetélkedés van, hogy ki legyen majd ott a koncerten. A zenészek ugyanis szinte egyenrangú részesei lesznek az előadásnak.
A showban is közre kell működni, úgyhogy ebből a szempontból is az a tény, hogy ez egy fiatal és a műfai határokon túl bármilyen műfajban otthon lévő együttesről van szó, a személyiségi szempont lehetett, hogy minket választottak.
Még egy másik fellépésre próbál az eredetileg ifjúsági zenekarként alakult Doknányi együttes, amelytől nem áll távol a könnyű műfaj. Az utóbbi években többször léptek fel jazz, pop és rock előadókkal Németországban, Ausztriában, de turnéztak Franciaországban, Olaszországban és Mexikóban is. Sting legutóbb tavaly ősszel adott teltházas koncertet Budapesten, akkor a Royal Philharmonic Orchestra kísérte. A mostani turné a tavalyi folytatása, bár még több mint két hónap van az újabb budapesti koncertig, a jegyek többsége már elfogyott.
Két hatalmas, 40 méteres uszájroncsot és a híd egykori darabját találták meg a Dunában a Margit híd felújítása közben. A mederbe ágyazódott roncsokat Közép-Európa legnagyobb úszódarujával emelik ki.
Bevetésre készen áll Közép-Európa legnagyobb úszódarúja, a Clark Ádám. 200 tonnát bír el, emelési magassága 45 méter. A felújítás alatt álló Margit híd alól kell kiemelnie két hatalmas uszájroncsot és egy hídfődarabot, amelyeket másfél méterre a mederfenékbe ágyazva pár héttel ezelőtt találtak meg.
Itt a sárga bóják vannak, ott vannak a roncsok. Az egyik deregének az alja már látszik is.
Attila Búvár régész civil csoportjával 10 éve kutatják Magyarország álló és folyóvizeit, és talált már hajóroncsokat maga is.
Ez az, hogy egy ilyen nagyváros, mint Budapest, amelynek több évezredes története van, egy ilyen helyen lévő Dunaszakasz tele van a közelmúlt és a távolabbi múltnak az emlékeivel, ez szinte borítékolható volt.
Valószínű, hogy a roncsok az 1944-45-ös budapesti hídrobbantáskor és a bombázásokkor kerültek a víz alá. 3 hétbe telt, míg a most talált roncsokat a víz alatt megtisztították, és a híd középpilléréhez vontatták, hogy kiemelhessék. A vízügyi szolgálat adatai szerint 1945-ig 100 000 tonna roncs került Magyarország vizeibe, főleg hídroncsok, de sok hajó és repülőgép maradvány is.
Volt egy pár olyan uszály, amelyik az alacsony támadások miatt bemenekült a híd alá, és mindezek a uszályok itt maradtak 1945 január közepéig, amikor a hidat rárobbantották. És így ezek az üres uszályok így maradhattak itt.
A kiemelt roncsok sorsáról az Országos Műemlékvédelmi Hivatal dönthet.
Vége a füstölésnek a zárt helyeken. Elfogadták a nem dohányzókat védő törvényt.
Alaptörvény már van, most a sarkalatos törvényekről kezdődik nemzeti konzultáció.
Grosics és Buzánszky, az aranycsapat oszlopai, egyszerre lettek a nemzet sportolói.
25 év a szarkofág árnyékában, a világ még ma is szenvedi Csernobil következményeit. Most sporthírek jönnek, majd az időjárás jelentésről hallhatnak, 9 óra után pedig kezdődik az Este Istvánnal. Mi lesz a téma, amiről kérdezitek a nézőket?
Ma azt kérdezzük, hogy önök hogyan korlátoznák a dohányzást. Ha azt gondolják, hogy minden nyilvános helyen, szórakozó helyeken és közintézményekben, akkor küldjék az A. Ha csak a közintézményekben, iskolákban, kórházakban tiltanák, akkor a B. Ha sehol, akkor a C választ a 0635-55-55-15-ös telefonszámra, vagy szavazzanak honlapunkon a www.azeste.hu-n. 9 óra után 5 perccel várjuk önöket.
A híradóban pedig köszönjük a figyelmüket. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Kate Middleton.
William Wells.
A szabályok egyértelműek. Királyi sark királyi lányt választ.
Egy srác a sok közül.
Ő tényleg Kate?
De egy mindent elsöprő szerelemnek.
Elkövettem hibákat. Amiket én nem akarok elkövetni.
Semmi nem állhat az útjába.
Velem jár, de mást visz haza.
Mutasd meg, hogy túlléptél rajta.
Miért?
Azért, hogy rájöjjön, mi hiányzik neki. Országos tévépremiér.
Semmi sem állhat közénk.
William és Kate. Egy álom valóra vált.
Szeretlek.
Én is téged. Csütörtökön 20 óra 5 perckor az M1-en. Pénteken dokumentumfilmbe rejtett kulisszatitkokat láthatnak Kate és Vilmos herceg egymásra találásáról. Utána rögtön kezdődik az esküvői ceremónia az M1-en. A Kossuth Rádióban a királyi esküvő minden részletét eláruljuk a 180 percben. Majd a királyi love story-val a napközben várja önöket. Délután pedig újra kitárjuk a Westminster apátság kapuit a Közelről című műsorban.
Velox Basel Fit Balance Arena, egészség és fitness fesztivál, 2011. május 8. Papp László Budapest Sport Arena. Támogatja a Biotech USA. Info fitbalance.lab.hu és diéta.hu.